az 1,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ursula von der Leyen mandátumának meghosszabbítását javasolta az Európai Bizottság élén az Európai Tanács. Az új Európai Parlament erről várhatóan július 17-én dönt. A csúcstalálkozón az Európai Tanács élére António Costa volt portugál miniszterelnököt, míg külügyi és biztonságpolitikai főképviselőnek Kaja Kallast észt miniszterelnököt választották meg. Orbán Viktor kormányfő megerősítette, Magyarország nem ért egyet Ursula von der Leyen újrázásával. Európai államcsínynek nevezte a Liga olasz jobboldali pártvezetője az uniós csúcspozíciók elosztását. Matteo Salvini videóüzenetében elmondta, az európai parlamenti választásokon a polgárok változást kértek Brüsszelben, miközben az európai bürokraták ismét megerősítették Ursula von der Leyent. Az Identitás és Demokrácia Európai Parlamenti frakció tagjaként a Liga ezért egy nagy alternatív frakción dolgozik, amely, mint mondta, a brüsszeli palotákba a változás akaratát viszi el. A szlovák közlekedésügyi miniszter szerint emberi mulasztás okozhatta az Érsekújvárnál csütörtök délután történt szerencsétlenséget, amelyben vonattal ütközött egy autóbusz. A balesetben 7 elhunytak. A külügyi tárca nem tud magyar áldozatról vagy sérültekről. A szlovák miniszter közölte, a vonat nem mehetett volna azon a szakaszon, mert a nagy mennyiségű eső miatt korábban lezárták. Az üzemanyagárak csökkentésére szólította fel a kormány a benzinkutakat, miután a hazai átlagárak szintje a benzinnél 4, a gázolajnál 18 forinttal meghaladja a szomszédos országokét. A Nemzetgazdasági Tárca közölte, ha az üzemanyagkereskedők nem lépnek, hogy az ára szomszédos országok átlaga alatt legyen, a kormány kész beavatkozni az üzemanyagpiacon. Horvátországban július 1-től ismét nyári tarifát vezetnek be a horvát autópályákon. Emiatt szeptember 30-áig 10%-kal magasabbak lesznek az autópályadíjak. Futóverseny miatt jelentős lezárások lesznek a hétvégén Budapesten. Szombat estétől vasárnap hajnalig tartják a Futóest a Hősök terén elnevezésű futóversenyt a Városligetben és a környékén. Ezért szombat délutántól forgalomkorlátozásokra kell készülni, amelyek érintik a közösségi közlekedést is, adta hírül a Budapesti Közlekedési Központ. Idén első alkalommal hirdette meg az ENSZ turisztikai szervezete a kempingezés nemzetközi világnapját, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. A közlemény szerint a június 29-i felhívás célja, hogy rámutasson az olcsónak gondolt nyaralási formából az utóbbi évek alatt a szabadtéri élményszerzés első számú terévé változott ez a turisztikai szegmens. Tavaly Európában mintegy 393 millió éjszakát töltöttek el a vendégek a kempingekben. Ebből hazánkban mintegy 2 milliót mutattak rá. Nem indul a szombati tisztújításon Gyöngyösi Márton, a Jobbik jelenlegi elnöke. A párt azután tart tisztújítást, hogy a június 9-i európai parlamenti választáson mindössze 0,9%-os eredményt ért el. A Wizz Air arra szólította fel az európai államokat, hogy azonnal kezdjék meg légiirányítási rendszereik fejlesztését. A légitársaság közleményében felhívja a figyelmet arra, hogy az elmúlt napok időjárási viszontagságai és résidő problémái nagy mértékben érintették a teljes európai légiközlekedést, jelentős késésekhez és járattörlésekhez vezetve. Visszahívta Ceglédi Gergőt a BKK felügyelőbizottságából a főpolgármester. Óbuda Békásmegyer alpolgármesterét korrupció gyanú miatt tartóztatták le. Szombaton Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Győr-Moson-Sopron vármegyében, vasárnap pedig az északkeleti területek kivételével az ország nagy részén emelkedhet a napi középhőmérséklet 27 Celsius fok fölé, írta a Hungaromet ZRT. A meteorológiai szolgálat A mai napra másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bács-Kiskun, Csongrád, Csanád és Győr-Moson-Sopron vármegye területére. A három vármegyében a napi középhőmérséklet 27 Celsius fok felett alakul. Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kivételével máshol elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Itt a napi középhőmérséklet 25 fok felett lehet. Most a részletes mai időjárásunkról. A fátyol és főként a keleti országrészben képződő gomoly felhők mellett sok napsütés várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. Mérsékelt marad a légmozgás. Estére 21 és 26 fok közé hűl a levegő. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban megismételjük a január 18-ai összeállításunkat, amelyben folytattuk beszélgetésünket egy kárpátaljai fiatal testvérpárral, akik bemutatták az otthoni életük kihívásait, reményeit, örömeit. Műsorunk második részében pedig Kárpátalja mezőgazdaságáról volt szó. Elsőként Kovács Nikolettát és Kovács Beatrixet hallják. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Mesél valamit Marosi István atyáról, a Ortutai Elemér görögkatolikus kollégiumnak a vezetőjéről. Ő milyen főnök?
István atya a kollégium vezetője, nagyon szereti a programokat szervezni, és nagyon szereti, hogyha részt veszünk rajta. Heti egyszer, szerdánként van egy közös imádságunk a görögkatolikus templomba, és ezután egy görögkör. Hát itt minden héten István atya úgy próbálja szervezni, hogy vagy legalább egy előadó jöjjön, vagy együtt csináljunk valamit, közös társas játék, vagy megbeszéljünk valami témát, filmnézés, mindig úgy alakítsa, hogy a heti egyszer valamilyen érdekes programot szervezzen nekünk. Nagyon nem szeretné, hogy elmenjenek a kollégiumból, mert van, hogy évközben is valaki meggondolja magát és elmegy, és ugye akkor nehezebb feltölteni a helyet, meg hogyha már úgy lássa, hogy megszoktuk azt a közösséget, megszoktuk egymást, nagyon nehezen viseli azt, amikor valaki gondol egyet és csak úgy elmegy.
Varjú Zoli egy nagyon jó barátom, és ő is a háború kitörésekor elment a kollégiumból, pedig ő is egy jó mozgatórugója volt a programoknak.
Hát nekem Varjú Zoltán az osztályfelnököm volt a karácsonyi liceumban, és amikor úgy döntött, hogy elmegy a liceumból, az Ortutai szakkollégiumba folytatta munkásságát, és én is oda felvételiztem, tehát a liceumban osztályfelnököm volt, a Goliba pedig nevelőm, és ha nem a háború, akkor már munkatársak is lehettünk volna, meg hát mondhatni azok is vagyunk, de nem mivel kitört a háború, eljött ide Magyarországra.
Beregszásznak az arculatát mennyire változtatta meg a háború? Nagyon sok menekült van?
Sokan menekült, és amikor még kitört a háború elején, ugye a sok ukránok Beregszászba jöttek a városba, és nem tetszett nekik az ottani élet, ahogy van, hogy minek nincsenek kaszinók, meg bárak, meg szórakozó helyek, tehát ők nem is fogták annyira fel úgy ezt a háborút, mint ahogy mi megéreztük.
Az furcsa volt, hogy nem is sorozták be őket.
Igen, őket nem sorozták be, és ezt még mai napig nem értjük, hogy minek.
Ugye, hogy az utcán hallgatod a beszélgetést a Beregszászba, akkor azért hallott, hogy sokan telepedtek le Kelet-Ukrajnából.
Igen, sokan telepedtek le, és vannak olyan ukránok, akik oroszul is beszélnek, de azért Beregszász egy magyar ajkú város, több még mindig több embert hallani magyarul beszélni, mint ukránul vagy oroszul.
Beregszásznak nagyon jó a polgármestere, hogy ő próbál mind a két nemzetnek kedvezni.
Igen.
Most Beatrixhoz fordulok, hogy a ti közösségetek, osztályotok mennyire összetartó volt Karácsfalván?
Hát mivel ugye 6. osztály óta ott vagyok, már 5. éve, ezért nagyon sok osztálytársam is van már 6. osztály óta, de nagyon sokan már ki is mentek, ugye kiköltöztek. Van, aki csak gondolt egyet és elment évközbe, tehát változóak, de próbáljuk velük tartani a kapcsolatot, és én azt gondolom, hogy egy nagyon összetartó osztályról beszélünk. Igaz, hogy nagyon sokszor volt az is, hogy osztályfőnököt kellett váltanunk, de attól függetlenül én nagyon örülök, hogy ennek a társaságnak vagyok a tagja, és jó társaság.
A háború miatt sok tanárotok elment?
Igen, vannak tanárok, akik elmentek. Nevelők is, csak tanárok is elmentek, és de ugye helyettük jöttek más nevelők is, és...
A kisbolt még működik Karácsfalván?
Persze, még mindig működik a kisbolt. Minden nap mennek diákok, és van, hogy a füzet, amivel be kell írni, hogy mikor mész ki, és mikor jössz be, az van, hogy nagyon betellik. Úgyhogy sokan mennek.
Jó, el kell mondani, hogy ez egy nagyon pici kis falu, tehát annyi mindent nem lehet csinálni.
Hát igen.
De bicikli is kirándulás esetleg szokott lenni?
Persze, szokott lenni biciklis kirándulás, amikor mondjuk az idő is arra szolgál, és avval is ugye nevelői engedéllyel kell, illetve nevelővel kell menni, nem mehetsz magad.
Nekem van erről a biciklés jelenetről egy történet, mert ha Keresztúrba szokott búcsú lenni a templomba, akkor biciklivel szoktunk búcsúra menni Keresztúrba, úgyhogy...
Ez egy nagy élmény. Én a Keresztúri úton találtam egy 50 grivenyest egyszer, plusz az én 20-30 szavas ukrán tudásomat Puskinára mentem el biciklivel, hogy gyakoroljam.
És ugye van ez a sztojkás viselet, hogy nem lehet bárhogy menni templomba, van egy viselet, hogy van egy szoknya a liceumba, ami mindenkinek ugyanolyan, nem rövidebb, nem hosszabb, ezt meg kell vennie, és minden lánynak egyforma szoknyája van, a blúz is szolidnak kell legyen, és na hát a lányoknak nem volt annyira kényelmes biciklire ülni, és úgy menni Keresztúrba búcsúra, de ez egy hagyomány már így több éve, és szerintem ez nagyon jó dolog.
Puskinára visszatérve, nem tudom, hogy még ott van egyáltalán a Puskin szobor, mert ezeket az orosz szobrokat eltávolították. Amikor még alsós voltál Karácsfalván, akkor be kellett járnod, az nem volt nehéz?
De sokkal fárasztóbb volt a bejárás, mint a beköltözés, és szerintem az jobb a diákoknak az, hogy bent laknak, mert akkor a kommunikációt is jobban építik, és hogyha beutaznak, akkor sokkal fáradtabb lesznek a diákok, hogyha hazamennek. Ugye ott még hazamennek, akkor rögtön üljenek le tanulni. És reggel ugye már korán kell kelniük, mert korán indul a busz az útvonaltól független. És szerintem a bentlakás az jobb, mint a beutazás.
Honvágyatok nem volt?
Nekem nem volt honvágyam. Az eleje egy kicsit nehéz volt, de én mondom, hogy nekem a nyelv miatt, hogy ukrán iskolából mentem át magyarba, hogyha abban az időben meg lett volna ez a lehetőség, hogy 5. osztálytól lehettél már liceumos, nagyon szívesen lettem volna még akár első osztálytól is, hogyha lehetne, mert én köszönöm azt a 3 évet, hogy ott tanulhattam, de amennyit lehetett volna, még szívesen lettem volna liceumos. És ezek a liceumos buszok meg úgy vannak kialakítva, hogy 3 irányba 3 busz van, az egyik busz megy Beregszásznak, és 2 megy Szőlős irányába, és ugye Beregszásznak egész Jánosig megy, és ugye ott, ahol aki az első diák ül fel a buszra, neki tényleg korán kell kelni, és legkorábban ül fel, és legkésőbb ér haza, aki Jánosinak megy. Úgyhogy ez a 2 év biztos, hogy fárasztó a diákoknak, de Jenő atya nagyon jól megoldotta ezt a lehetőséget, hogy mert azt a 2 évet ki lehet bírni, utána már bentlakásos vagy, de hamarabb beleszoksz a liceumos életbe.
Tóth Jenő atya az intézmény igazgatója, és Beatrix, te mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
Orvos szeretnék lenni.
És akkor melyik egyetemre, főiskolára fogsz jelentkezni?
Hát szerintem az Ungvári Egyetem az nekem közel áll a szívemhez is, és jobb lenne a családomnak is, hogyha Kárpátalján tovább tanulnék. Nem jönnék ugye Budapestre, de hogyha a helyzet is úgy hozza, akkor Budapesten a Semmelweis Egyetemre szeretnék menni.
Nikolett, amikor kitört a háború, akkor Miskolcra jöttek ukrán gyerekek, és téged megkértek fordítani. Ez hogy történt?
Ezt a felkérést nyáron kaptam. Dnipropetrovskból jöttek gyerekek, 100 gyerek jött, hát már vezetőkkel együtt, és két fordító, két ukrán szakos diák kellett a főiskoláról, és az egyik tanárom engem hívt fel rögtön, de hát úgy mondta, hogy erősen ajánlott ez az egész dolog, hogy ha akarom, ha nem, de nem tudnak most más találni, muszáj, hogy menjek és hogy segítsek ebbe, de el is vállaltam. 50 gyerek volt úgymond az én vezetésem alatt, és 50 a másik lány vezetése alatt, akivel jöttünk ide Miskolcra. Fordítani kellett a gyerekeknek, mert ugye itt, akik szervezték, Miskolcon a rendészeti technikumban volt megszervezve ez a kis tábor, vagy kirándulás a gyerekeknek, nem tudtak ukránul, és ez volt már a harmadik csoport, aki nyáron jött ide, és mindenkivel jöttek ugye legalább két olyan ember, aki tud magyarul és ukránul is, de annyi nem tetszett nekem ebbe az egész dologba, hogy jöttünk, segítettünk, fordítottunk, de az ottani vezetők se úgy beszélnek ukránul, mint mondjuk mi, ahogy tanulunk, meg ahogy Kárpátalján beszélünk ukránul. Nekik is van egy saját tájszólásuk, akcentjük, oroszosabbul beszélnek, mi már azért inkább az ukrán irodalmi nyelvet tanuljuk meg, de viszont van kárpátaljasi ukrán szólásuk is, de az irodalmi nyelvet tanuljuk az iskolában, ők meg oroszosabbul, és akkor ránk is szóltak, hogy hallani rajtunk, hogy Kárpátaljáról vagyunk, de viszont mikor meg ide eljövünk Magyarországra, akkor itt hallani, hogy magyarul is hallani rajtunk, hogy nem tisztán beszélünk magyarul.
De remélem, hogy kedves volt a fogadtatás a miskolciak részéről.
Igen, az nagyon kedves volt, és nagyon örültek nekünk, hogy mentünk. Még ők köszönték meg ezt az egész segítséget, hogy őket segítettük ki ezzel, hogy mindent, amit ők mondtak magyarul, mi fordítottuk, mert másképp nem értették volna meg se a gyerekek, se a vezetők. Nagyon jó programok voltak nekik szervezve, Nyíregyházára az állatkertbe, Miskolcon voltunk, Lilafüreden, fürödni voltunk egyszer. Már nem tudom pontosan milyen akvaparkba, és minden nap versenyek voltak szervezve, röplabdáztunk, fociztunk, társasjátékoztunk, úgyhogy látszott a gyerekeknek, hogy ez kellett, ez a kis feltöltődés, mert arra az egy hétre legalább nem hallották azt a sok rakétát és a szirénát, ami otthon van, Ukrajnában állok.
És hogyha megengedtek egy ilyen személyes kérdést, hogy apukátokkal nem találkozhattok otthon a háború miatt, mert besoroznák, és ő Ausztriában dolgozik, és úgymond akkor ez jól is jött ki, hogy neki, ő nem került veszélybe. De nehéz ezt a mindennapokban ezt átélni, hogy apukátokat úgymond nagyon ritkán láthatjátok, és úgymond csak Miskolcon vagy máshol, ahol nem Kárpátalján.
Nagyon nehéz felfogni ezt az egész helyzetet, de amikor már én megszülettem, hát apa már régóta Magyarországon dolgozott, de havonta járt haza. Volt egy kis magyar autó, céges autó, és avval két hetente is volt, hogy hazajött. Most meg ugye, hogy már második éve nem volt otthon, hát ez ugyanúgy neki is nehéz, de nekünk is nagyon, és már nagyon várjuk, hogy vége legyen ennek az egész szörnyűségnek, és mi hamarabb hazajöjjön, de én úgy gondolom, hogy addig jó, míg itt van, és itt tudunk találkozni, mint hogy otthon történjen meg akármi, hogy elvigyék.
Pedig egy gyönyörű házba laktok, és akkor mondtad, hogy gyerekkorotoktól kezdve már Magyarországon dolgozik, akkor ti már hamar hozzászoktatok a Túró Rudihoz.
Igen.
Az ilyen magyarországi dolgokhoz, de tudom, hogy a piacon is hozzá lehet jutni azért egy-két ilyen.
Igen, most már egyre több magyar termékhez lehet hozzájutni nálunk is otthon.
És akkor így, ha azt nézzük, hogy milyen szép településen laktok, magyar településen laktok, és milyen szép házban éltek, és látom, hogy a továbbtanulásnál is mindig Kárpátaljába gondolkodtatok, akkor ugye mondhatni, hogy ti mindent elkövettek azért, hogy magyarként ugyanúgy Kárpátalján tudjatok élni.
Igen, mindenféle képot hol szeretnénk, és ezért is várjuk nagyon, hogy vége legyen mi hamarabb, de gondolom nem csak mi, hanem mindenki, aki kárpátaljai, meg szerte a világon, azt szeretné, hogy mi hamarabb befejeződjön ez a háború. Most voltam egy 4 hetes gyakorlaton, mivel most fogok végezni, azért választani lehetett, hogy hova szeretnénk menni az egyéni gyakorlatra, és a liceumban voltam gyakorlaton, és azt mondták nekünk a liceumban a tanárok, hogy ezen a gyakorlaton fog eldőlni, hogy te tényleg szeretnél tanár lenni, vagy nem, mert azért 4 hét alatt, ha minden nap tanítod a gyerekeket, akkor már el tudod dönteni, hogy most tényleg szeretnél tanár lenni, tudnád de őket tanítani, és nekem már gyerekkoromtól ez a vágyam, hogy tanár lehessek, de most még jobban bebizonyosodott, hogy én tényleg magyar ajkú gyerekeket szeretnék megtanítani úgy ukrán nyelvre, hogy nem rákényszeríteni ilyen versekre. Tudom, hogy az van a programban, meg az követelik, de valami olyan utat szeretnénk biztosítani a diákoknak, hogy könnyebben tanuljanak meg beszélni, és nem is, hogy megszeretne az ukrán nyelvet, de legalább megérteni. És van egy szép kertes házunk Csepélyben, nagyon szeretünk ott lakni, és Kárpátalján szeretnénk maradni a továbbiakban, és nagyon várjuk már, hogy vége legyen, és apa hazajöjjön.
Szegény apukádat meg alig lehet visszatartani, pedig most inkább ne találkozzatok hónapokig, mint hogy őt elvigyék, és ne adj Isten, valami történjen vele. Van olyan ismerősötök, akit besoroztak?
Nincs olyan ismerősünk, akit besoroztak, meg a faluból se tudunk olyat mondani, meg most hazudnánk, hogyha azt mondanánk, hogy mi otthon annyira megérezzük, mert van egy-két riada, olyankor, ha az iskolában vagyunk, akkor le kell menni az óvóhelyre, a pincébe, ennyi van, amit megérzünk, de mi inkább lelkileg érezzük ezt meg, hogy nem lehetünk együtt a szeretteinkkel.
Az egy kicsit kemény téma, de olyat is hallottam, hogy a Facebookot megfigyelik, hogy a magyarok mit beszélnek egymás között.
Voltak ilyenek mondva, hogy megfigyelik a Facebookot, és a telefonhívásokat is lehallgatják.
És nekem ismerősömet is már vitték be miatt az őrse, hogy nem tetszett nekik. Még Beatrix-től kérdezném, hogy elvileg ez egy sztereotípia, vagy nem, de hogy az ukrán egészség ugye az nem annyira magas színvonalú, de te ennek ellenére orvos szeretnél lenni. Van olyan példa előtted, ami ilyen pozitív, és szeretnéd őt követni? Vagy pedig csak általánosan eldöntötted, hogy orvos szeretnél lenni? Bírod egyáltalán a vért?
Persze, bírom, meg így az utóbbi években nagyon megszerettem a biológiát és kémiát. Ez a tanároknak is köszönhető, mert nagyon jó biológia és kémia tanárom van. És mivel a kémia tanárom az egyben az osztályfőnököm is, ezért nagyon sokszor el szoktunk beszélgetni erről az orvostudományról, és mondta ő is, hogy nagyon ajánlja Ungvárt, mert pont ugyanazt tudják szerinte biztosítani, és nagyon jó oktatást tudnak ott is biztosítani, hogyha te akarsz. És hogyha akaratod van, akkor pont ugyanazt meg tudod tanulni azt is, mint Ungváron.
Ungvárt ismered?
Hát nem annyira. Hát osztálykirándulásokon esetleg voltunk meglátogatni Ungváron a Székesegyházat, de annyira még nem volt kilátásom.
Most Örhidi Lászlót, nagy dobronyi gazdálkodót, a Pro Agricultura Kárpátika, Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány szaktanácsadóját hallják, aki bemutatja Kárpátalja mezőgazdasági helyzetét.
Egy furcsa kettőség van itt a kárpátaljai mezőgazdaságban, úgy, mint az ország egészébe. Ugye a háború mindenre rátelepszik, úgy lelkiekben, mint gazdaságilag. Ugye a szántóföldi gabonatermesztésnek a jövedelmezősége az ismert okok miatt az tökéletesen a földbe állt. Értem ez alatt, hogy ugye csodálatos időjárás volt az éven. Elegendő eső esett, akkor esett, amikor kellett, és a nap is kellő mennyiségben sütött, és kellő melegen, viszont a jó megtermett mennyiséget nem lehetett eladni. Nem lehetett eladni, mert blokád alatt vannak a fő tengeri kikötői Ukrajnának, emiatt a kivételi nehézségekbe ütközik az export, nagyon nyögönyelős. Emiatt a gazdáink nagyon-nagyon nyomott áron, valahol a jövedelmezőségi szintnek a fele alatt sikerül csak értékesíteni a megtermelt buzát, kukoricát, árpát, sőt még sajnos az olajos növényeket is. Kiszámoltuk, hogy a jövedelmezőség valahol 74-75 mázsánál lenne per hektár, nem jövedelmezőség, annál lenne nullánál. Egy hektárnyi buzának például a kokaira a megtermelése, és bizony, hát ilyen termés eredményeket nem büszkékethetett senki. Itt se Kárpátalján se, azt gondolom, az egész országban se, úgyhogy itt gond van. De a kettőség alatt azt értettem, viszont más kultúrák pedig éppen, hogy nagyon is jövedelmezőnek számítanak. úgy a háború első évében, mint a háború második évében is. Ezek pedig zömében azok a kultúrák, amelyek délvidéken kellene, hogy megteremjenek, azokon a területeken, ahol vagy háborús cselekmények folynak, vagy pedig okupáció alatt vannak. Ezek zömében azok a primér zöldségtermékek, amelyek korán tavasszal délvidékről vagy tömegbe áramlanak az ország nagyvárosaiba, valamint a linnye. A dinnye termesztés Kárpát-tájján gyakorlatilag a semmiből ugrott fel egy cirka 150 hektára ezen az éven, és nagyon jó jövedelmezőséget biztosította a gazdáknak, akik ebbe vele mertek vágni. Számos buktatóval találkoztak természetesen, többek között a munkaerőnek a hiányával is. Azzal kellett szembesülni, mivel nagyon kevés a munkára fogható férfi erő. Hát bizony az a tízemalány kilós dinnyéket az fel kell pakolni, és a levél munkaerő pedig erre nem minden alkalommal volt képes. Hát ilyen nonsense. De gyakorlatilag ezek vihetik el kultúrának a jövedelmezőségét, vagy pedig lehetetlenítik el magát a termést is. Egyébként a koreai hajtatásos kultúrák nagyon jó produkáltak, és hallgatva azokat a katonai szakértőket, amely szerint, hogyha a letántán a háború volna befejeződne, ott azoknak a területeknek, onnan az agresszoroknak ki kellene takarodniuk, és háborús cselekmények folytak, annak az aknamentesítése akár 10 évet is igénybe vehet, és az Isten tudja hány milliárd dollárt. Innen számomra, vagy a gazdaink számára értelemszerűen egyből adódik az a következtetés, hogy az elkövetkező jó néhány évben a kárpátai magyar zöldségtermesztéknek a termékéről valószínűleg nagy kereslet fog mutatkozni. Ez megnyilvánult abban is, hogy ugye van egy ikonikus programunk, az első lépés program, ahol tavaly is, és az idén is rekordszámú pályázat, mint egy 90-92 pályázat érkezett be, és egy átlagos évben olyan 30-tól esetleg 40-ig tudunk eredményes pályázatot hirdetni. Tehát ezek érvényes pályázatok, viszont a forrás hiány miatt nem tudunk többet teljesíteni. Az idején a szponzori hátterünk valamennyire megnövekedett, úgyhogy gyakorlatilag az összes érvényes pályázatot le tudtuk fedni, és mintegy 89 pályázatot sikerült győztesként kihirdetni. Ezek meg is kapták a termesztésre szükséges anyagokat és eszközöket. Ez nagy sikerként könyveltük el, mert egyrésztről úgy tűnik, hogy ezek az emberek, akik belevágnak a gazdaságuk fejlesztésébe, vagy úgymond az első lépés megtételébe, mindenképpen bíznak a jövőbe, abba, hogy lesz holnap, és ugye a család számára mindenképpen meg kell teremteni azt a kellő jövedelmezőséget, ami az itthon létnek a mindenképpen az alapjával kell, hogy váljon. Több eredményes programot is sikerült lebonyolítanunk a szervezetünknek. A szervezeti változás is állt be az alapítvány életébe, ugyanis kaptunk egy plusz falugazdász státust. Erre nagy szükségünk volt, mert a munka az számos, és viszonylag kevesen vagyunk, úgyhogy 6 falugazdászán rendelkezik most az alapítvány. Gyakorlatilag azokat a területeket fedjük le, ahol az intenzív zöldséggyümölcs termesztés folyik. Egyébként valamikor sikerül az igényeket kielégíteni, máskor pedig az igényeknek az elébe menni. Ezt úgy értem, hogy ugye a háború következtében meg az ismert körülmények miatt is kialakult az a helyzet, hogy nem minden termelő tudja a portékáját a nagybani piacra eljuttatni. Kialakult egy olyan vállalkozói réteg, amely itt falu helyen termelő központokba felvásárolja az árut, bizományba, eljuttatja a nagybani piacokra, ott eladja, majd hazajön és elszámol a gazdákkal. Nyilván nagyon sokszor ott a viszonteladónak, vagy a felvásárlónak a becsületességén múlik, hogy ebből mennyit tartnak magának, és mennyit ad a gazdának. Ezzel számot vetve sikerült önkéntesekkel megszervezni termesztési idényben, hogy az egyik falugazdászunk minden hajnalba begyűjtötte önkéntesek segítségével a munkács és a nagyszélősi piacokon az aktuális tólig szóló árakat, és ez 9-10 óra magasságába a Facebook oldalunkon ezt közzétettük. Napi több ezer kattintást értünk el, mert mindenkinek, akinek van eladni való árulja, legalább napjában egyszer megnézi az aktuális árakot, mert ez fontos számára.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben megismételtük a január 18-ai összeállításunkat. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pinteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa azonnali tűzszünetre szólít, a háborúval mindenki veszít. A pápa reméli, hogy a niceai zsinat évfordulója alkalmából ellátogat Törökországba. Ferenc pápa fogadta a máltai lovagrend nagymesterét. A pápa a Genswein érseket nevezte ki apostoli nunciusnak a balti országokba.
Ferenc pápa azonnali tűzszünetre szólít, a háborúval mindenki veszít. A keleti egyházakat segítő mű, a Roaco, ezekben a napokban tartotta plenáris ülését, akiknek tagjait audiencián fogadta csütörtökön a pápa. A Közel-Kelet, Szíria, Libanon, a Szentföld, Ukrajna, a Kaukázus és az etióp Tigré területek békéért emelte föl a szavát a Szentatya, majd azt kérte, hogy segítsük az elmenekült és diaszpórában élő keleti keresztényeket, hogy megőrizhessék gazdag lelki hagyományaikat. Ferenc pápa szívből jövő köszönetét fejezte ki a Roaco valamennyi tagjának, az ügynökségeknek, akik különböző országokban segítik a keleti katolikus egyház papjait és híveit, Rómában, illetve származási országaikban. Éppen azokon a helyeken dúlnak véres harcok, ahonnan elindult az evangélium békét hozó üzenete, és keresztény testvéreink menekülni kényszerülnek. A konfliktusokat szító és abból hasznot húzó erőknek újra megismételte erőteljes felhívását: álljanak meg, szüntessék be a harcokat, lépjenek a tárgyalások útjára, hogy a sokat szenvedett lakosság végre békére találjon. A Szent Atya köszöntötte Claudio Guggerotti bíborost, a Keleti Egyházak dikasztériumának prefektusát, majd arról a felbecsülhetetlen értékről szólt, amit a keleti rítusok tradíciója jelent az egyháznak.
E con lo sguardo del cuore penso alle chiese orientali.
A pápa szívében hordozza a keleti egyházakat, melyeket szeretni kell. Egyedülálló spirituális és tudós hagyományok őrzői, akiknek nagyon sok mondanivalójuk van számunkra a keresztény életről, a szinodalitásról, a liturgiáról, gondoljunk csak az ősatyákra, a zsinatokra, a szerzetességre. A keleti egyházak között vannak olyanok, melyek teljes szeretet közösségben állnak Péter apostol utódával. Ők gazdagítják a katolikus közösséget nagyszerű történelmükkel és sajátos szépségükkel. Ez a szépség azonban sebet hordoz magán, mutatott rá a pápa. Sok keleti egyházra súlyos kereszt nehezedik, és vértanú egyházzá váltak, magukon viselik Krisztus stigmáit. Épp úgy, ahogy az úrtestét szögek és lándzsa döfte át, sok keleti közösség számos sebből vérzik a konfliktusok és erőszak miatt, amit el kell szenvedniük. Gondoljunk a Szentföldre, Ukrajnára, Szíriára, Libanonra, az egész Közel-Keletre, a Kaukázusra és az etiópiai Tigré tartományra. Ott él a keleti katolikusok jó része, ahol a háborúk borzalmai pusztítanak. Kedves testvérek, nem maradhatunk közömbösek, figyelmeztetett Ferenc pápa. Pál apostol feketén-fehéren arra szólít, hogy ne feledkezzünk el a rászoruló keresztényekről. A ruákó ezt valósítja meg azzal, hogy segítséget visz a szenvedőknek. Nem azért gyűltek össze tanácskozni, hogy elméleteket és beszédeket fogalmazzanak, vagy geopolitikai elemzéseket dolgozzanak ki, hanem hogy megtalálják a módját, miként tudnak közel lenni keleti testvéreinkhez, és enyhíteni szenvedésüket.
Vi prego, ve lo chiedo col cuore in mano, di continuare a sostenere le chiese orientali cattoliche, aiutandole in questi tempi drammatici ad essere fortemente radicate nel Vangelo.
Nagyon kérlek, továbbra is támogassátok a keleti katolikus egyházakat, hogy e drámai időben is erősen gyökerezzenek az evangéliumban, fordult a keleti egyházakat segítő műtagjaihoz a pápa. Ezáltal valamennyire helyettesíteni tudják azt a támogatást, amit a civil hatalom nem tud vagy nem akar biztosítani a gyengébbeknek, a szűkölködőknek. Ösztönözzék a papokat és a szerzeteseket, hogy mindig hallják meg népük kiáltását, tartsanak ki a hitben, helyezzék az evangéliumot minden személyes érdek elé, legyenek egységesek a jó előmozdításában. Ferenc pápa köszönetet mondott a keleti katolikusokat segítő ügynökségeknek, akik evangelizáló munkájukkal részt vesznek az egyház küldetésében, elviszik Jézus szeretetét. Köszönet illeti őket, amiért a pusztításra újjáépítéssel válaszolnak. A méltóságukat elveszítetteknek visszaadják a reményt. A gyermekek könnyeire a szeretet mosolyával felelnek. A hatalom gonosz logikájával szemben a szolgálat keresztény szellemét képviselik. Biztos vagyok benne, hogy ki fognak hajtani azok a magvak, amelyeket a gyűlölettől és a háborútól szennyezett földbe ültettetek, fogalmazott a Szent Atya, majd hozzátette. Ezáltal egy másik világ proféciáját hozzátok el, amelyik nem az erősebb törvényében hisz, hanem a nem fegyveres béke erejében. Ferenc pápa ezután a ruákó közgyűlésének témájáról szólt, többek között a szentföldi drámai helyzetre vonatkozóan. Ott, ahol minden elkezdődött, ahol az apostolok megkapták a küldetést, hogy menjenek el a világra és hirdessék az evangéliumot, most az egész világ híveinek éreztetni kell közelségüket. Bátorítani kell a keresztényeket az egész Közel-Keleten, hogy álljanak ellen a kísértésnek, és ne hagyják el szülőföldjüket, ahol konfliktusok dúlnak. Ferenc pápa szomorúan állapította meg, hogy a Közel-Keleten egyre fogy a keresztények száma. Mennyi fájdalmat okoz a háború, mely még inkább szörnyű és abszurd azokon a helyeken, ahol a béke evangéliumát hirdették. A konfliktusok előidézőihez, fenntartóihoz, mindazokhoz, akik abból hasznot és előnyt szereznek, a pápa ismét felhívással fordul. Álljatok meg! Álljatok meg, mert az erőszak soha nem fogja elhozni a békét. Sürgősen tűzszünetre van szükség, találkozásra és párbeszédre, hogy lehetővé tegyük a különböző népek együttélését, mivel ez az egyetlen lehetséges út egy stabil jövőhöz. A háborúval, mely egy értelmetlen és hiába való vállalkozás, senki nem lesz győztes. Mindenki vesztes lesz, mert a háború már kezdettől fogva vereség, mindig. Hallgassuk meg azokat, akik a következményeitől szenvednek, az áldozatokat és a rászorulókat.
Ma ascoltiamo pure il grido dei giovani, della gente comune, dei popoli, che sono stanchi delle retoriche belliciste.
De halljuk meg a fiatalok, az egyszerű emberek és a népek kiáltását is, akik belefáradtak a háborús retorikába, a meddő refrénekbe, amelyek mindig másokat hibáztatnak, jókra és rosszakra osztva a világot. A vezetőkbe, akiknek nehezükre esik egy asztalhoz leülni, hogy közvetítést találjanak és elősegítsék a megoldásokat. Ferenc pápa a meggyötört Ukrajna tragikus drámájára gondol, imádkozik értük, és a híveket is erre buzdítja. Nyíljanak meg a béke lehetőségei a szeretett lakosság előtt. Engedjék szabadon a hadifoglyokat, és a gyermekek térjenek vissza otthonaikba. A béke előmozdítása és a bebörtönzöttek kiszabadítása a keresztény hit ismérvei, melyeket nem lehet hatalmi eszközzé alacsonyítani. A Roákó közgyűlésén megvitatták továbbá a kitelepítettek humanitárius helyzetét a hegyi Karabakh térségben. A Szentatya megköszönte a nekik nyújtott támogatást, illetve azt, hogy az örmény apostoli egyház is képviseltette magát a tanácskozáson. Üdvözletét küldi második Karekin örmény katolikosnak és szeretett népének. Ma sok keleti keresztény konfliktusok elől menekül, vagy jobb munkalehetőség, életkörülmények reményében elhagyja szülőföldjét, ezért rengetegen élnek diaszpórában. A keleti egyházakat segítő mű 97. közgyűlésén az ő lelkipásztori gondozásokról is tanácskoztak. Aktuális és fontos témáról van szó, mivel az elmúlt évtizedek tömeges kivándorlása miatt a keleti hívők nagy része hagyományos területein kívül él, ahol lelkipásztori ellátásuk gyakran hiányos, mert nincs elég pap, megfelelő egyházi struktúra és ismeretek. Ezért azok, akiknek el kellett hagyniuk szülőföldjüket, félő, hogy elvesztik vallási identitásukat is. A nemzedékek váltakozásával szerte foszlik a keleti spirituális örökség, mely felbecsülhetetlen kincs az egész katolikus egyház számára. Ferenc pápa hálás a latin egyházmegyéknek, akik befogadják a keleti híveket és tiszteletben tartják hagyományaikat. Gondoskodjanak róluk, hogy életben maradjanak és szilárdak legyenek rítusaik. A keleti egyházak dikasztériumától is azt kéri a pápa, hogy ezen dolgozzanak, határozzanak meg alapelveket és normákat, amelyek segítik a latin lelki pásztorokat abban, hogy támogassák a diaszpórában élő keleti katolikusokat.
A pápa reméli, hogy a níceai zsinat évfordulója alkalmából ellátogat Törökországba. Ferenc pápa kifejezte óhaját, hogy a Krisztus után 325-ben tartott első ökumenikus zsinat 1700. évfordulója alkalmából ellátogat Nikájába, a kis-ázsiai városba az Izniki-tó keleti partján, amelynek mai neve Iznik. Ez egy olyan út, amelyre szívből vágyom, mondta a pápa péntek reggel, amikor köszöntötte a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus küldöttségét, amely Rómában tartózkodik az egyház alapító Szent Péter és Szent Pál ünnepén. A szokásos látogatást a katolikus egyház küldöttsége viszonozza Isztambulban, Szent András ünnepén, aki a hagyomány szerint a konstantinápolyi egyházat alapította.
Offrono l'opportunità di sperimentare la gioia dell'incontro fraterno.
A küldöttséghez intézett beszédében a Szentatya üdvözölte a lehetőséget, hogy megtapasztalhatják a testvéri találkozás örömét, és tanúságot tehetnek mind a két egyházat összekötő mély kötelékről, mind a közös előrehaladás iránti szilárd elhatározásról, hogy helyreállítsák az egységet egymás között. Ferenc pápa külön kiemelte a jelenlegi ökumenikus pátriárkával, Első Bertalannal való számos találkozását, különösen a 2014-es jeruzsálemi találkozást, Szent VI. Pál pápa és Első Athénagórasz történelmi találkozásának 50. évfordulója alkalmából.
Il dialogo tra le nostre chiese non comporta alcun rischio per l'integrità della fede, anzi è un'esigenza.
Hangsúlyozva az elkötelezettséget arra, hogy együtt járják az utat a teljes egység felé, a pápa megerősítette, hogy az egyházaink közötti párbeszéd nem jelent kockázatot a hit integritására nézve, inkább az Úrhoz való hűségünkből fakadó szükségszerűség, amely ajándékok cseréjével és a Szentlélek vezetése által a teljes igazsághoz vezet. A pápa felidézte a vatikáni kertekben tartott békeszertartást is, amelyre nem sokkal a jeruzsálemi találkozó után került sor. Ferenc pápa és Bartolomájos pátriárka együtt üdvözölte Izrael és Palesztina képviselőit annak érdekében, hogy kérjék a békét a Szentföldön, a Közel-Keleten és az egész világon. A jelenlegi események megmutatták, sürgősen szükség van arra, hogy közösen imádkozzunk a békéért, hogy véget érjen a háború, hogy a nemzetek vezetői és a konfliktusban álló felek újra felfedezhessék az egyetértéshez vezető utat, és hogy mindegyik fél testvérként ismerje el a másikat, mondta a pápa. Megjegyezte, hogy ez a fohász a békért minden konfliktusra vonatkozik, különösen a jelenlegi zajló ukrajnai háborúra. Szükség van a reményre a világban, egy olyan korban, amikor oly sok férfi és nő a jövő miatti félelem fogja, sugallta a közelgő szent év mottója, a remény zarándokai. A pápa felkérte a keleti ortodox egyházakat, hogy imáikkal kísérjék és támogassák a közelgő szent évet, hogy a bőséges lelki gyümölcsök ne maradjanak el. Ferenc pápa imával zárta beszédét.
Perché Signore ci conceda di camminare sulla strada che egli ci indica.
Az Úr adja meg, hogy továbbra is azon az úton járjunk, amelyet ő mutat nekünk, amely mindig a szeretet, a kiengesztelődés és az irgalom útja. Ferenc pápa fogadta a máltai lovagrend nagymesterét. Ferenc pápa a csütörtök délelőtti audienciája Frá John Dunlappel, a szuverén máltai lovagrend nagymesterével 25 percig tartott, és a rend által világszerte végzett humanitárius munkára összpontosított. A találkozóra a hagyományoknak megfelelően néhány nappal keresztelő Szent János a máltai lovagrend védőszentjének ünnepe után került sor, amelyet június 24-én ünnepel az egyház. Jelen voltak a szuverén tanács tagjai és a máltai lovagrend szentszéki nagykövete Antonio Zanardi Landi is. Ezt követően a nagymester és a nagykancellár Riccardo Paterno di Montecupo megbeszélést folytatott Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkárával. A máltai lovagrend sajtóközleménye szerint a beszélgetés nagyon szívélyes légkörben zajlott, és alkalmat adott arra, hogy bemutassák a rend főbb spirituális, humanitárius és diplomáciai tevékenységeit, amelyeket az elmúlt évben végzett 120 országban, a tagok 13.500 fős hálózatának bevonásával, 100.000 önkéntessel, 52.000 alkalmazottal és több mint 100 diplomáciai képviselettel. A rend honlapja arról számol be, hogy a megbeszélés kulcsfontosságú témája volt az ukrán lakosságnak nyújtott segítség, amely magában foglalja az orvosi és szociális támogatást, az élelmiszerek és gyógyszerek szétosztását, a szállítási és fogadópontokat Ukrajna és a szomszédos országok különböző helyszínein. Foglalkoztak továbbá a Máltai Lovagrend szentföldi jelenlétével is, ahol a Betlehemi Szent Család kórházat működteti, ahol 1990 óta több mint 100 000 csecsemő jött világra, és az egyetlen olyan kórház, ahol újszülöttek intenzív osztálya van a régióban. Nemrég a rend a jeruzsálemi latin pátriárkátussal együttműködve segélyprogramot indított Gáza lakossága számára. A pápa a Genswein érseket nevezte ki apostoli nunciusnak a balti országokba. A Szentszék sajtótermének hétfői közleménye szerint Ferenc pápa Georg Genswein érseket, Urbizájá címzetes érsekét és a pápai ház emeritus prefektusát nevezte ki Litvánia, Észtország és Lettország apostoli nunciusává. A 67 éves Genswein érsek 16. Benedek pápa magántitkáraként szolgált egész pápasága és visszavonulása idején is. 2012. decemberében 16. Benedek pápa a pápai ház prefektusává is kinevezte. 2013. januárjában szentelték érsekké. Mindkét posztot továbbra is betöltötte, miután 16. Benedek 2013. februárjában lemondott a pápaságról. Genswein érsek közel 7 évig szolgálta Ferenc pápát és Benedek emeritus pápát is. Tavalyig a három balti országban az apostoli nuncius a bosnyák-horvát származású kanadai Petár Rájics érsek volt, akit a Szent Atya március 11-én nevezett ki olaszországi és San Marinói nunciussá.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétor Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested és véred táplál, hűséged éltet. Halleluja, megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested és véred táplál, hűséged éltet. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested és véred táplál, hűséged éltet. Halleluja, megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested és véred táplál, hűséged éltet. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál, kenyeret borgattál, tested és élet táplál, újséget éltet. Halleluja! Halleluja, halleluja.
nap verse.
Égi csikón léptet a nyár. Égi csikón léptet a nyár. Tarka idő ünnepre jár. Táncra való, fürdeni jó. Nagy hegy alatt hűsöl a tó. Hogyha kijössz, messzire mégy. Hogyha maradsz, csípdes a légy. Habzik az ég, mint teletál. Tarka idő szőttese száll. Kánikula. Szikrázó az égbolt, aranyfüst a lég. Eltörpül láng űrben a tarka vidék. Olvattan a tarló hullámzik, remeg, domb fölött utaznak izzó gyöngyszemek. Ragyogó kékségen sötét piheszál, óriás magányban egy pacsirta száll.
Vörös Sándor Égi csikón léptet a nyár, valamint Kánikula című verseit Fűr Anikó mondta el. Vörös Sándor költő, író, műfordító Szombathelyen látta meg a napvilágot 1913. június 22-én. Édesapja idősebb Vörös Sándor huszártiszt, édesanyja Blaskovics Mária nagyszebeni szerb családból származott. A szombathelyi reáliskolában végezte középiskolai tanulmányait, ahol az ismert nyelvész, tanár, költő, néprajztudós Pável Ágostonnál lakott. Mindössze 15 éves volt, amikor a Hír című lapban megjelent első novellája, az Egyszer régen. Szintén 1928-ban Karácsony Sándor közölte 4 versét ifjúsági lapjában az Erőben. Költői felfedezése a Pesti Hírlaphoz fűződik, ahol 29-ben mutatkozott be. Az Öregek című verse Kodály Zoltánt 1933-ban kórusmű komponálására ihlette. Felsőfokú tanulmányait a Pécsi Egyetem bölcsészkarán végezte, ahol esztétikából doktorált. 1934-ben jelent meg első verses kötete, A hideg van. A következő évben Baumgarten díjban részesült. Egyetemi tanulmányai végeztével Pécsen lett könyvtáros, majd 43-ban Budapestre költözött. 1947-ben feleségül vette Károlyi Émi költőnőt. 48 és 56 között a hivatalos irodalompolitika elszigetelte, kirekesztette, kizárólag műfordításai és gyermekversei jelenhettek meg. 1970-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Pályája a legnagyobb közönség sikerét a 72-ben megjelent Psziché című verses regényével aratta. 1989. január 22-én hunyt el Budapesten.
Imája.
Boldog 23. János pápa, amint Szent Péter és Pál. Előtted, Uram, bűns és por vagyok. Irgalmadból élek, neked köszönhetek mindent, alárendelem magam neked, hagyom, hogy fájdalmaid és szenvedéseid teljesen átalakítsanak, teljes engedelmességben és akaratodhoz simulva hagyatkozom reád. Arra kérlek, hadd legyek tökéletesen elkészülve életre és halára, amit Szent Péter és mint Szent Pál bármi várjon is rám. Bilincs, szenvedés, kiátkozás és vértanúság, vállalom Szent Egyházadért és minden általad megváltott lélekért. Átérzem elkötelezettségem súlyát, gyöngeségem és ingatagságom miatt remeg és fog el, de bízom benned, megfeszített Krisztus, bízom anyádban, és az örökké valóság felé tekintek. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Délidőben.